Péntek van, turizmus világa, Rasztavics Dávid a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban. Na hát ez egy izgalmas hét, izgalmas hónap. Volt már Forma 1, az egy kicsit régebben, volt már Sziget, most lesz atlétikai VB, augusztus 20-a, turisztikai csúcs, ugye minden szempontból Budapesten.
Igen, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, talán kijelenthetjük, hogy az utóbbi évek tükrében ez az egyik legizgalmasabb 3-4 hét Budapest életében, turisztikai szempontból, aztán közlekedési szempontból is egy érdekes időszak
kihívás,
lesz, de ha csak a rideg számokat nézzük, akkor Budapestre érkezik ugye több mint 2000 sportoló, több mint 200 országból, akik részt vesznek ugye az atlétikai világ bajnokságon, mint ugye versenyző, és a kísérő személyzet, a kiegészítő csapatok, valamint ugye a nézők további 340 ezer vendégészakát jelentenek, amit már lefoglaltak Budapesten. Ugye ez a MTÜ-nek az ENTAK rendszeréből kinyert adatok. A vendégészaka foglalásoknak a több mint 70%-a külföldről érkezett. Azt gondolom, hogy amiről sokszor beszélgettünk már ebben az adásban is, meg nagyon sok fórumon, te is másokkal, én is szakmából érkező kollégákkal. Az országimázsépítés, a városimázsépítés ugye a legkönnyebben talán eseményeken keresztül lehetséges. Nem is csoda az, hogy itt volt ugye az Európa Liga döntő, ugye a Puskás Arénában. Volt ugye Magyaródon most ismét egy Forma 1-es nagydíj, most itt lesz az atlétikai világbajnokság, de volt itt férfi kézilabda Európa bajnokság, fina vizes világbajnokság, tehát rengeteg olyan sportesemény, sportturisztikában fontos esemény, ami ide csalogatta a nézőket, valamint ugye a közvetítéseken keresztül rengeteg országba elvitte Magyarországot.
A futóversenyek, kerékpárversenyek, igen.
Pontosan, igen. Tehát nem véletlen az, hogy beválaszt a BCV sporttal foglalkozó svájci tanácsadó cég, beválasztotta Budapestet a világ 10 legnagyobb sportvárosa a közé. És ha megnézzük ezt az előző X hónapot, amikor ezek a rendezvények megvalósultak, akkor ez egy úgymond kiérdemelt siker, ezért megdolgozott a város, megdolgozott az ország, megdolgoztak az emberek, megdolgozott a szakma, mindenki megdolgozott azért, hogy ilyen hírnévvel rendelkezhessünk, és akár felkerülhessünk egy top 10-es listára. Nagyon fontos látni azt, hogy egy ilyen alkalommal honnan érkeznek ugye nézők. Ez azt is jelenti, hogy ugye milyen szempontból kell felkészülni a szállodáknak, a vendéglátóhelyeknek.
Hát a költésükre is akkor fel lehet készülni.
A költésükre is fel lehet készülni, tehát egészen Indiától, Dél-Afrikán keresztül, Ausztrálián át, Észak-Amerika, Kanada, szinte a világ minden tájáról.
Minden tizedik foglalás Izraelből, Egyesült Királyságból, Németországból. És akkor olvastam ezeket az ENTAK adatokat, akkor arra gondoltam, hogy azért milyen klassz, mert évek kezdett, amikor beszélgettünk még az első években, akkor sokszor elmondtad, hogy milyen jó lesz majd, mert milyen jó lenne, ha már lehet nem érni azt, hogy kik vannak itt éppen most Budapesten, merre járnak, mennyit költenek, tehát ezzel a digitális turizmussal, hogy belecsíptünk ebbe a témába, hát azért most már sok minden megvalósul. Most az mérhető, de akkor térjünk egy picit erre ki, Dávid, hogy az mérhető, hogy honnan jönnek, hol foglalnak, ezt a napi jelentéseből lehet tudni. Oké, még mit lehet mérni, vagy most még mit lehetne mérni? Te mire gondolnál, mi kell még ahhoz, hogy ez a digitális ökoszisztéma még jobban összeálljon, és még több információt adjon?
Hát amit ugye még látunk, hogy milyen típusú szálláshelyen szállnak meg ezek a vendégek. Hogyha demográfiai adatot is látunk mellé, akkor nagyjából kirajzolódhatnak ugye fogyasztói perszónák, tehát amit úgy kell értelmeznünk, hogy melyik típusú demográfiai jellemzőkkel rendelkező, melyik típusú fogyasztói réteg hol száll meg, mennyi pénzt költ el erre, mik az ő úgymond keresési foglalási preferenciái. Tehát ez a úgymond mély gazdasági ok és okozat, tehát az arra kell csinálni kampányt, úgy kell fejleszteni szálláshelyeket, ahogyan a fogyasztóink igénylik, nem pedig úgy, ami mondjuk nem a mi piacunk. Mit kellene látnunk még, és mit lenne érdemes látnunk? Hát nagyon fontos lenne azt látni, hogy a városban ők merre mozognak. Tehát például melyik kiemelt turisztikai övezet, mini övezetet veszik igénybe Budapesten, és ott hol költenek, és mire költenek, és milyen országból.
Ez hogy lehetne látni? Tehát nem a Széchenyi fürdőnél, hogy kivett kártyával napi jegyet, ugye?
Igen.
Nyilván, és akkor azt valamilyen módon össze lehet gyűjteni.
Többféleképpen lehet ezt mérni. Ugye most jelenleg cella információkkal is mérik ugye a telekommunikációs cégek a keresési és mozgási szokásokat, hogyha hozzájárulnak természetesen ugye az ügyfelek. Hogyan tudnánk még mérni? Vegyünk akkor egy fürdőt. Nagyon jó lenne látni azt, azt akár felsőbb turisztikai vezetési szinten, hogy mondjuk egy budapesti műemlékfürdőbe milyen életkorú emberek járnak, mennyi időt töltenek ott, igénybe vesznek-e egyéb szolgáltatást, tehát megveszik a jegyet, oké, de esznek-e egy meleg szendvicset, esznek-e mellé egy pogácsát, vagy egy jégkrémet, vagy éppen hányszor fordul meg, tehát mondjuk bemegy 3 órára, vagy 4 óra általánosságban, ugye Zsigmondi kártyával 4 órát tudsz eltölteni például a Rudasfürdőbe, az ott a 4 óra alatt te csak szaunázol, gőzölsz és pihensz, vagy elmész egy masszázsra, iszol egy sört a büfébe, tehát mik azok a hozzáadott bevételi források, amiből mondjuk fejleszteni és további szolgáltatásokat lehet
kialakítani? Azt most
kialakítani.
Akkor nem tudjuk, hogy mondjuk a sziget alatt érdemes lett volna a szigeten levő fiataloknak promotálni a budapesti gyógyfürdőket, azt vissza tudom keresni, azt láthatom, hogy egyébként a sziget alatt mennyi külföldi, ezt így hát pontosan nem lehet látni.
A szigetesek, ugye? Vegyük így a szigetes vezetők és tulajdonosok és menedzsment, valamint ugye a BGH-nak vagy egyéb fürdőnek a tulajdonosi köre és menedzsmentje pontosan tudja azt, hogy ő ráhirdetette, készített
világos,
célzott kampányt,
vagy nem. Tehát, hogy mennyi jött be?
Valószínűleg, hogyha kapcsolt szolgáltatást adnak, tehát olyan hivatkozásokat hoznak létre, ahol te tudsz vásárolni akár fürdőben szigetjegyet, a szigeten fürdőjegyet, akkor ugye konverziós értéket ki tudsz mutatni. Az, hogy a szigeten belül volt-e olyan felmérés, vagy kérdőívesztetés, vagy úgymond személyes fókuszcsoportos mérés, igen, hogy ti kimentetek a szigetre, vagy nem? Ti elmentetek a sziget közben, ti igénybe vettetek Budapesten bármilyen más szolgáltatást, attrakciót?
Elengedem ezt a kérdést, csak hogy jól értsem. A szigeten vett a kártyájával az a svéd fiatal, vagy a norvég, vagy holland,
igen,
egy csomó
minden.
Igen, és ha ő vett valahol még a városban, az összeadódik valahol, az valamiféle rendszerben kimutatható? Tehát azt ne, az ő mozgását így már nem tudom követni. Ha?
Nem, pedig ez lenne a
következő lépés.
Há, igen, tehát
akár örülünk
az
ennek,
akár igen, nem, az új turizmus 2.0, vagy bárhogyan is nézzük, egy digitális turisztikai városszövetben név nélkül, hogyha látnánk azt, hogy a 27 éves ausztrál srác elköltött mondjuk 284 eurót étkezésre 2 nap alatt, az egy nagyon fontos és releváns információ.
Meg látnám, hogy mire volt kíváncsi, milyen attrakciókat vett
igénybe. Pontosan. Meg azt is látnád, hogy milyen vendéglátó helyet vesz igénybe. Ugye láttuk azt, meg látjuk azt, hogy a külföldi nagyvárosokban, vagy kiemelt turisztikai térségekben, vagy úgymond a túlturizmus által fenyegetett és már sújtott városokban, Barcelona, Velence, Madrid, Róma. Egyszerűen annyi ember van, hogy ugye adókat vezetnek be, korlátozásokat vezetnek be. De hogy vezetik be a korlátozásokat? Úgy, hogy általánosságban vezetnek be korlátozást. Tehát kizárják azt is, aki értéket hoz oda, tehát nagy költési erejű, normális kulturált turista, meg kizárják azt is, aki megiszik két eszpresszót, és leül a Trevi kút mellé. Te pont tegnap olvastam, hogy valaki a kulacsát töltötte meg belement fürdeni.
Ez csak színésznőknek jó.
Fogyasztó oldalnak egy olyan spektruma, amit jó lenne tudni, jó lenne látni, mert onnantól kezdve teljesen személyre szabott szolgáltatásokkal tudnánk, termékpalettával tudnánk ezeknek a turistáknak élményt kínálni. Ha élményt kínálunk,
már
abból...
amikor leszállt a repülőn, ugye, és ott van a...
Pontosan, leszállt a repülőről, és ő lássa azt, hogy ha autentikus dolgokat szeretne csinálni, akkor ebből válogathat, és ennyibe kerül. Hogyha ő Budapesten is kebabot szeretne enni, mint Törökországban, arra is van lehetősége, vagy éppen szeretne elmenni egy tájmasszázsra, mert szeretne lelazulni, mivel rengeteg tájmasszázs van, és egyre több van Budapest, az is egy olyan turisztikai szolgáltatói körré vált, ami a külföldi turistáknak egy érdekes dolog, mert sokkal olcsóbb, mint náluk. Például egy tök érdekes dolog, hogy Ausztriában pont dupla annyiba kerül, hogyha átmész, mint Magyarországon, és nagyon sokan a nyugati határ mentén, hogy nekem van vállalkozásom Szombathelyen, és van mellette tájmasszázs, rengeteg osztrák vendég jön át, és veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Tehát nézzünk egy óriási kalapot. Betesz az állam, betesz az önkormányzat, betesz a szakma, betesz a vállalkozó. Ugye kialakul egy turisztikai ökoszisztéma. Ebbe hozzák ugye a bevételt a belföldi és külföldi turisták. Azt a mixet, hogy ők hogyan és mire költik el per persona, per individuális fogyasztó, ezt úgy tudjuk mérni, hogy kosárértékkel, tehát hogy átlagosan elkölt mondjuk 300 eurót két nap alatt, vagy három nap alatt, de úgy nem látjuk, hogy demográfiai adatok szerint kire érdemes nekünk pozícionálni a terméket.
Vagy náció szerint. Milyen elegáns volt ez az Ausztriával, mert a következő hír az Ausztria. Én is már gondolkoztam, hogy kössünk át, és akkor azt mondtam volna egyébként, hogy én holnap indulok Ausztriába, és majd nézni fogom, meg mérni fogom, hogy hány magyar munkavállalóval találkozom, mert hogy ez is egy turizmus.com-os cikk, ugye? Hogy a legtöbb külföldi munkavállaló már Ausztriában dolgozik.
124.718 magyar állampolgár dolgozott legálisan júniusban. Ez az ÖGK adataiból, az osztrák egészségbiztosító adataiból kinyert érték. Ugye azt is látjuk az adataik alapján, és ugye a GD konzultingos Kovács Balázs számolt be erről a hírről. Ugye a magyar lett a legnépesebb külföldi munkavállalói csoport Ausztriában. Minket követ ugye Németország, és az ingázók is rengetegen vannak, tehát hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy ennek a fele, az ottani munkavállalók fele nem ott él, hanem ugye a határmenti városokból átjárnak. Ezek a bejelentettek. Nem csak magyarok járnak át Ausztriába dolgozni ingázóként, hanem szlovákok, románok és a balkáni térségből érkező munkások vagy munkavállalók szintén. Alsó Ausztriában dolgoznak a legtöbben, utána Burgenlandban és Bécsben. Ez a három kiemelt térség, ahol a magyar munkavállalókat a legnagyobb számban foglalkoztatják osztrák vállalkozások. Picit hozni egy nemzetközi kitekintést akár, ugye tájmasszást vagy masszást néztünk, vagy szépészeti szolgáltatást.
Hát te nézted, igen.
Én néztem. Hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül Ausztriában, mondjuk Ausztriában 60 euró, Magyarországon 30 euró, a 60 perces ilyen egészségmegőrző szolgáltatás. Ez New Yorkban 120 dollár. Nekünk drága úgymond Ausztria, vagy ha megnézzük, hogy ugyanazt kapod, csak dupla áron, az egy érdekes dolog, de ha megnézed azt, hogy négyszeresért kapod ugyanezt Amerikában, és tele vannak ezek a helyek, és nem tudsz foglalni, akkor kezd kirajzolódni az, hogy az ilyen jellegű szolgáltatásoknak van a legnagyobb piaca. Tehát, hogyha a Budapestnek és Magyarországnak van olyan kitörési pontja és gazdaságilag unikális értéke, azok a gyógyvizeink, a gyógyfürdőink és az egészségügyi szolgáltatásaink, mert ha megnézzük, a legtöbb jegyeladás, kiskereskedelmi jegyeladás országos szinten a fürdőkben és a strandokban jelenik meg, és a legnagyobb vendégszám is szolgáltatói oldalon ezekben az egységekben fordul meg.
Megszervezhetnéd jövő hétre Kovács Balázst, hogy együtt beszélgessünk egyrészt, akkor nagyon nekem is lesznek friss élményeim, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy alakult át ez a piac kint, ez a 100-150 ezres mindegy magyar munkavállalópiac Ausztriában, hogy 20 éve mit csináltak a magyarok kint Ausztriában, és most mit csinálnak.
És hányan voltak?
Hát igaz, szám ez egy dolog, az változik meg, hogy ebből mennyi a tiszta, mennyi nem, ez is egy persze, fontos kérdés, de hogy a munkakörökben történt elmozdulás, ez engem most nagyon, ha már itt a masszörök, a táj masszörök Budapesten, a magyar masszörök Ausztriában.
Hát meg filipino munkavállalók. Jó, azért mondom, magyar vendéglátásban, tehát egy érdekes.
Előbbre léptek-e a magyar munkavállalók mondjuk a munkaköröket tekintve? A Balázsnak erre egészen biztos, hogy vannak pontos adatai.
Itt van még egy érdekes infóm, amerikai kutatócég készített egy olyan felmérést, hogy hogyan alakul át 2030-ig a felső vezetőknek az életkora világszinten. Az a tendencia, hogy a marketing, üzletfejlesztés, sales, scrum, ez egy új kifejezés, kreatív iparban 30-35 éves vezérigazgatók lesznek, és akár már vannak. Tehát a Z-generáció elkezdett belépni úgymond a döntéshozói felsővezetői munkaerőpiacra, mert kimutatták mind pszichológiai, mind pedig humán erőforrást vizsgáló tesztekkel, hogy nem kell ahhoz 50 évessé válnod, hogy te el tudj vezetni egy céget. Tehát nem egyenesen arányos a korod azzal a jellegű kompetenciával, amivel te el tudsz vezetni egy vállalkozást vagy egy szervezetet. Ez azt is jelenti, hogy alapjaiban fogja felforgatni ugye a humán erőforrás berendezkedését akár a térségünkben is, meg világszinten is, mert a fiatalok, hogy eddig is az utóbbi 10-15 évben láttuk, hogy világpolgárként próbálnak érni, tehát nekik az, hogy hol dolgoznak és milyen munkakörben, és ha az ő szenvedélyüket és inspirációkat kielégíti, akkor inkább elmennek sok esetben, hogy tapasztaljanak, lássanak és visszajönnek.
És ha sok ilyen fiatal vezető lesz, akkor ez inspirációt adhat.
Igen, viszont akkor ide meg fognak jönni más máshonnan fiatal vezetők, tehát ez elkezd egy picit így összekeveredni, és azok a munkakörök, amik a monotonitás, tűrőképességet és az egyéb nem annyira komfortos munkaköröket jelentik, azok pedig ugye betöltésre kerülnek, ugye távol-keleti országokból érkező munkavállalókkal, amit láttunk is, hogy 100-200 ezer közötti filippino vendégmunkás fog érkezni a következő években Magyarországra.
Tehát, hogy a ez is egy, igen, ezt majd aztán
a régióban meglátjuk, számokat, meg az, hogy most ez hogy lehet mérni, meg hogy nem, meg hova kapnak engedélyt, hogy EU-ba mennyi kapnak időre? Engedélyt, vagy más, ez majd kiderül. De igen, érdekes lenne beszélgetni a Balázsral erről, meg akkor egy olyan jellegű összehasonlítás is, hogyha van 120 ezer munkavállaló Ausztriában, és azt mondják a szakmában, hogy van munkaerőhiány a magyar piacon, hogyan töltené fel esetlegesen.
Csereszabatos lenne.
Igen, 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 tehát hogy megjelenik-e az a hiány, ami ott ugye többlet.
Na akkor kerítsük le ezt a műsort, vagy kerekítsük le, mert hogy mivel kezdtünk ugye az atlétikai VB-vel, ahova már hajóval is lehet menni a különböző rendezvény helyszínek között, vagy szállodákból bárhonnan oda lehet menni a csarnokhoz, de még nem lehet helikopterrel.
Még
ugye?
Nem lehet mini helikopterrel menni. Annyit még azért megegyeznék, hogyha így a munkaerőpiacot is vizsgál, hogy több mint 2000 egészségügyi munkatárs fog dolgozni ezen a rendezvényen 19 és 27-e között. Tehát azt végig gondoljuk, ha csak az egészségügyből ekkora állományra van szükség, akkor minden további kiegészítő szakmából szerintem olyan számokat látunk, ami nem is gondoltuk volna, hogy van ennyi munkavállaló ezeken a területeken, Budapesten vagy akár Magyarországon. Ez mind azt jelenti, hogy bővül a piac, új lehetőségek nyílnak meg, ugye egy ilyen stadiont nem azért építenek fel, hogy egyszer legyen benne rendezvény, tehát folyamatosan lesznek nemzetközi rendezvények, meg magyar szervezési rendezvények. És igen, ahogy az átkötést felvezetted, hogyan jutunk oda, hogyan alakul át ugye a kötött pályás közlekedésünk, hogyan alakul át a légi közlekedés ugye az utóbbi években, hogyan forradalmasítják azok a startupok, turisztikai technológiai startupok, vagy közlekedési startupok a városi közlekedés, mint például egy német cég, aki igazság szerint ugye létrehozott, lefejlesztett egy mini helikoptert, nagyon fura neve van, EVTOL, Visca Aero nevű
hát
céget.
Hát elektromos, az biztos.
Elektromos, csak hogy a furán vannak összerendezve a betűk, de a lényeg az, hogy nem ők vannak egyedül, tehát a amerikai, tehát a US Air Force szintén fejleszt és fejlesztett már, és fektetett be olyan cégbe, ami ugye pilótával vezérelt mini helikoptereket kezdett el gyártani. Az Eve Air Mobility, az egy brazil hátterű cég, ők is hasonlóan, szinte ugyanabba a koncepcióba fektetett pénzt. A német Lilium nevű startup szintén ugyanerre a koncepcióra
épít. Ezek egy csöndes helikopterek, és 24-ben a Párizs olimpián debutálnak.
Így
már,
van.
És nem csapnak akkor a zajt.
Kérlek.
És nem csapnak akkor a zajt, mint itt Budapesten a Forma 1 alatt, nem. Abból mekkora buli lett.
Igen. Tehát, hogy igen, meg ugye volt itt a Red Bull Air Race nevű rendezvény.
Aztán már nincs egy ideje.
Már nincsen, mert ugye túl hangos volt, de hogy ezek a új volokopterek, aminek a Volocity géptípusa fog debutálni Párizsban, abból a célból jelennek meg a piacon, hogy a reptérről közvetlenül a város központba szállítsák az utazót, egyelőre pilótával, majd utána pilóta nélkül önvezető üzemmódban. De, ha megnézzük, hogy hány darab ilyen volokoptert akarnak gyártani 2030-ig, erre van egy szám, 240 ezer darabot akarnak piacra vinni, ami aktív státusszal rendelkezik, az azt jelenti, hogy 2030-ig 240 ezer volokopter pilótát kell kinevelni, mert különben ezek nem fognak tudni működni, ez az iparág nem fog kialakulni, mert nem lesz hozzá elég humán erőforrás. Ugye az önvezető rész az meg még nem működik olyan jól, sőt, még a bizalmi faktor ugye az utazóknál az egy más jellegű történet. Ugye beszélgettünk már arról, hogy ország kapu Dubaj, Szaúd-Arábia, trillió dolláros fejlesztések. Például Dubajban az Uber szintén volokopter bevezetéssel próbálkozik, és hamarosan, nem tudom most, hogy melyik cégtől fogják vásárolni, abban se lepődnék meg, hogyha esetleg ők gyártanák saját maguktól. De a lényeg az, hogy a nagy metropoliszokban
a volokopter vezetés.
A volokopter vezetés, inkább mondjuk úgy, az új világban, az új modern világban, az, hogy a légtérben közlekedj, mint mondjuk mondjuk a Star Trek vagy a Star Wars filmekben, mindig hozok egy jó példát, a Coruscant nevű bolygó a Star Wars sorozatokban meg filmekben, ugye a birodalomnak a, vagy a köztársaságnak a középpontja, a fő bolygó. Na pont úgy néz ki, láttam képeket, valamilyen szinten Dubajnak a látképe ahhoz a elképzelt világhoz is hasonlítható, és ugye kialakította különböző strádákat, légfolyosókat, ahol ezek a úgymond repülő autók, a repülő volokopterek, vagy egyéb járművek közlekedni tudnak, mit tudnak ezzel elérni. Ugye a vertikális síkot kinyitják, és igazából eltüntetik azokat a dugókat, meg a közlekedésben jellemző anomáliákat, ami mondjuk, úgy nemrég voltam Dubajban, és egyszerűen kiakasztó az, hogy 10 kilométert egy óra alatt teszel meg, mert akkora dugó van, és 8 sávos az út, és még most jelenleg 12 millió ember él ott, és 30 millió embert szeretnének betelepíteni, vagy a 30 milliós népességet szeretnének 2030-ig. Tehát ezek azok a fejlesztések, amiket láttunk jönni, nem tudtuk, hogy milyen formában és mikor fognak piacra lépni, viszont sok esetben én azt gondolom, hogy megelőzi a technológia azt a relevanciát, vagy éppen életszerűséget, amivel ezt üzemeltetni is tudod. Hát ergo legyárthatott-e, hogyha ott fognak állni, mert nem lesz, aki beleüljön, mert még képzés sincs erre?
Hát a Párizs olimpián meglátjuk majd, hogy lesz szerepkedés. Jövő héten akkor megpróbáljunk meg egy ilyen ausztriai körképet csinálni.
Rendben. Köszönöm szépen.
Dávid digitális tudózért. Köszönöm szépen.